Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon köszönöm a dicsőítést. Én is olyan dalok hangzottak el, amik nagyon aláhúzzák, vagy megerősítik ezt a mai ige hirdetést. Amiről szeretnék beszélni nektek, ami már egy ideje nagyon a szívemben forog, az, hogy tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mi az, amiben különbözünk a világi emberektől. Vagy úgy is lehetne kérdezni, ezt Cseri Kálmántól veszem most kölcsön, hogy mi az a többlet, ami a hívő ember életében benne van. Ami megkülönböztet bennünket ettől a világtól. A világi emberektől. Miért vagy te más keresztényként, és egy néhány gondolatot szeretnék majd ezzel kapcsolatban megosztani veletek. De először nézzük meg, hogy mi az, amiben nem vagyunk mások, mint a világ, a világi emberek. Antropológiailag teljesen ugyanolyanok vagyunk, ugyanúgy két fülünk van, meg a többit hozzá lehet venni. Ugyanúgy ebben a világban élünk, a magyar társadalomnak vagyunk ilyen vagy olyan hasznos tagjai, végezzük a munkánkat pékként, nyomdászként, könyvfordítóként, orvosként, vagy ki tudja, hogy még milyen pozíciókban. Semmi másban nem különbözünk ettől a világtól, mint valami belső motivációban. És ez az, amiről beszélni szeretnék nektek, hogy mi az, amiben mások vagyunk. Mi az, amiben másképpen gondolkodunk. És az első ige, amit hoztam nektek, az ez az Efézus 5.14, ami gyakorlatilag a kezdőpontja volt az életünknek. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Ez az a pont volt, amikor az életünknek egy időszakában, nekem ez 20 évesen volt, egy szakadt rockerként, hosszúhajú bőrcsek is, huligánként megértettem Istennek a hangját. Elkezdett szólni hozzám az Úr a Biblián keresztül, embereken keresztül. Volt egy bátor fiatal lány, aki nekem akkor bizonyságot tett. Mai napig hálás vagyok neki, hogy az életem, hogy oda mert jönni hozzám. És elmentem mondani nekem, hogy ahogyan élek, az nem jó, és hogy van egy másik fajta élet, és hogy vegyem a kezembe a Bibliát, és kezdjem el olvasni. És ahogy ott 20 éves koromban, a katonasság alatt elkezdtem olvasni a Bibliát, miközben még mindenféle ilyen rockzenéket hallgattam, egyre jobban elkezdett felragyogni Krisztus előttem. Ahogy olvastam a Bibliát, azt vettem észre, hogy ez a könyv, ez csak kívülről fekete, de hogyha kinyitod, akkor az élet világossága fog belőle kijönni. Krisztus maga. És észrevettem, hogy elkezd válaszokat adni az életemnek a nagy kérdéseire, például, hogy mi az értelme ennek az egésznek. Felragyogott a Krisztus az életembe. És kedves testvérek, az, hogy te most itt lehetsz, az, hogy te most hívőként élheted az életedet, az ennek volt a következménye, amikor kapituláltál Istennek, amikor térdre borultál előtte, ez nálam kint volt a határon egy éjszaka ügyeletben, amikor talán életemben először, mert nem voltam vallásos ember, de életemben először letérdeltem, és megkérdeztem Istentől, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia? És akkor hallható hangon, számomra hallható hangon, Isten azt mondta nekem, hogy a bűneid miatt, Csabi. A bűneid miatt kellett Jézusnak meghalnia. És az életemben ez volt az a fordulópont, az a sorsfordító pillanat, ami után minden megváltozott. Felragyogott a Krisztus. Jött a megtérés az életembe. A Biblia ezt újjászületésnek hívja, és a kedvenc versem abban az időben a 2 Korintus 5.17 volt, és... én vagyok a felelős, ugye ezért. Jó. Bocsánat. 2 Korintus 5:17 a mai napig az egyik kedvenc igeversem a Bibliában, mert óriási távlatokat nyit meg. Azt mondja, hogy ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúlnak, és íme új jött létre. Minden újjá lett, különböző fordításokban. És szeretném elmondani nektek, kedves testvéreim, hogy azzal, hogy befogadtad Jézust a szívedbe, egy új teremtés lettél. Egy új emberfajnak lettél a képviselője, egy olyan emberfajé, amelyik addig nem létezett. Ezt Jézus hozta el, a krisztusi embernek az élete. És a régiek elmúltak. Az a régi Csabi, vagy az a régi te, aki voltál, az elmúlott, az nincs többé. Isten megbocsátotta a bűneidet, bevitt egy teljesen új életbe, ez a mi ígéretföldjénk, és elkezdtük vele az életünket. Megtisztultunk, megszabadultunk a bűneinktől, megigazultunk, folyamatosan megszentelődik az életünk, mások vagyunk, mint ez a világ. És azt mondja a Biblia, és elképesztő ez, hihetetlennek is tűnhet, de hogy bennünk Krisztusnak az értelme van. Milyen hihetetlenül hangzanak ezek a dolgok, nem? Ha magadra nézel, ma reggel belenéztél a tükörbe, kócosan, éppen csak kikelve az ágyból. Gondoltad volna, hogy te egy új emberfajnak a képviselője vagy? Gondoltad volna azt, hogy te szent vagy és szeretett, az Isten kiválasztott, kedves gyermeke vagy, hogy Krisztusban Istennek az igazsága vagy, szent emberként éled az életedet, és hogy Krisztus értelme van benned, miközben ilyen dolgok kavarognak a fejedbe. Krisztus értelme van benned. És amilyen a gondolkodásod, olyan az életed. És az Isten igéjéből én azt vettem ki, hogy keresztényként nekünk más életet kell élnünk, mint ez a világ. Hogy meg kell, hogy látszódjon rajtunk, nem csak vasárnap reggel, amikor eljövünk a gyülekezetbe, hogy mi keresztények vagyunk. Nem csak akkor, hogyha fejből tudunk egy néhány igeverset, és azzal tudunk dobálózni, vagdalkozni, kárhoztatni, kritizálni, vagy akár bátorítani másokat, hanem hétfő reggel is, amikor munkába mész, vagy amikor rálépnek a lábadra, vagy amikor éled a mindennapi életedet. Más életet kell élned. Arra vagyunk elhívva, és Isten ehhez mindent megadott nekünk. Egy olyan töblettel, egy olyan plusszal rendelkezünk ebben az életben, ami a világi embereknek nincs meg. És ahhoz, hogy meglegyen nekik, ahhoz nekik is át kell élniük a megtérést, az újjászületést, az életüknek a Krisztusba kerülését. És az első kérdésem az, hogy hogy látod a saját életedet? Mennyire vagy más, mint ez a világ? Mert ha más az urad, akkor az utad is más, mint ennek a világnak az útja. Akkor a viselkedésed is más. Hogyha azt mondod magadról, hogy hívő ember vagy, akkor ez annyit tesz, hogy krisztusi ember vagy. Mennyire jelenik meg az életedben Krisztus? És arra vagyunk elhívva, hogy az ő dicsőségét fedetlen arccal szemlélve átváltozzunk az ő képmására. Nem kevesebbre vagy elhívva, sőt, sokkal többre vagy elhívva, mint egy-egy vasárnapi istentisztelet. Arra vagy elhívva, hogy Krisztushoz formálódjon az életed. Hogy napról napra egyre inkább olyan legyél, mint ő. Hogy az emberek, akik szembe jönnek veled az utcán, lássanak valaki mást. Hogy meglássák Jézust, ahogy a szemedből kitekint, mint egy ablakból. Hogy meglássák Jézust, amikor megszólalsz. Hogy meglássák Jézust, amikor lehajolsz egy nyomorék felé. Erre vagyunk elhívva, testvérek, hogy Krisztus kiformálódjon bennünk. És Pál apostolnak például ez volt a legnagyobb feladata. Ezt érezte a legnagyobb feladatának. Mondja is a Galatáknak, hogy szenvedek, értetek, hogy újra meg újra, hogy kiformálódjon bennetek a Krisztus. Erre vagyunk elhívva, keresztény emberként. Miben legyél más, mint a világ? Abban, ugyanabban, mint amiben Krisztus más volt, mint a világ. Hihetetlen ez? Nagyon, nagyon hihetetlen, de ez az igazság. Ha olvassuk a Bibliát, erre jutunk. A kereszténység több, mint egy vallás. A kereszténység több, mint néhány betanult dolog. A kereszténység több, mint a liturgia, vagy a vasárnapi gyüli. A kereszténység az Krisztus. Krisztusnak a megjelenése az életünkben, és ezt kell egy ilyen célkitűzésként megfogalmazni az életünkre vonatkozóan. De nézzük meg mégis, hogy mik ezek a többletek, ahogy Cseri Kálmán fogalmaz. Mi ez a plusz a hívő embernek az életébe? Néhány dolgot szeretnék csak felsorolni. Ennél jóval többet is lehetne, de úgy gondolom, hogy ezek ilyen fő dolgok, fő motivációk az embernek az életébe. Az első az Istennek a jelenléte. Megint élök. Az első az életünkben az Istennek a jelenléte. Hogy keresztényként az Úr ott van a te életedben. Hogy keresztényként nem egyedül járod a te utadat, hanem van valaki, aki ott áll melletted. Akihez adott esetben, hogy énekeltük, le tudsz térdelni, térdre hullni, elcsendesedni, elismerni, hogy ő az Isten. Az életed minden élethelyzetében, nem vagy szingli, nem szingliként éled az életedet, így most átvitt értelemben, hanem Isten ott van veled, a te társadként. Isten ott van veled akkor, amikor nehéz, akkor, amikor sírsz, ott van veled akkor, amikor valami nagyon nehéz dolog ér. Visszamegyek. Például a házasságban. Azt mondja a Biblia, hogy sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek, és aztán folytatja, mert hogy az egyik elesik, a másik emeli, az egyik fáradt, a másik segít neki, stb. És aztán úgy fejezi be, hogy és a hármas kötél nem hamar szakad el. Amikor a házasságodban ott van Isten, akkor ő mint egy ilyen hármas, a harmadik kötélként, ami mindent kibír. A legnagyobb feszt is, a legnagyobb feszültséget is kibírja a házasságodban, ott van veled. Vagy van egy másik ige, ez az egyik már sokadik kedvencem, azt mondja, hogy az Úr szemei át meg átjárják a földet, hogy hatalmát megmutassa azoknak, akik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak. Milyen bátorító ez az ige, nem? Hogy ott vagy, éled az életedet, jönnek a problémák, jönnek a nehézségek, de ha ragaszkodsz Istenhez, hogyha a legnehezebb helyzetekben is el tudod ismerni, hogy Isten az Úr az életed fölött, akkor azt mondja, hogy ő figyel, ő néz téged, át meg átjárja a földet, az ő szeme, és keres, hogy kik azok, akik ragaszkodnak hozzá. Miért? Azért, hogy megmutassa nekik az ő hatalmát. Havonta szoktunk néhányat magammal Ukrajnába járni, a frontvonalba, és mindig, amikor már ott vagyunk a közelbe, előző este nagyon erősen keresem az Urat. Nagyon erős az ima életem abban az időben, és mindig szokott adni az Úr ilyen bátorító igéket. Most legutóbb január végén voltam, akkor is azt éreztem, hogy az Úr nagyon erőteljesen ott van velem. És általában a 91. Zsoltárral szokott bátorítani az Úr, hogy a fenyegető nyíltól nappal nem kell félni, majd olvassátok el, de hogy ez a lényeg, hogy bármilyen helyzetben is vagy, Istennek a jelenléte ott van az életedben. Nem vagy magad. Bárhova mész, az Úr ott van veled. Bátorít, vigasztal, ott van veled, hogy védjen. Az ő oltalma az sokkal erősebb, mint mondjuk a drónok elleni háló, amit az ukránok kitaláltak. Sokkal erősebb, mint bármilyen védelmi pajzs. Hogyha az Úr a te védelmed, akkor ő az, aki segít téged. És az Isten jelenlétével nagyon szorosan összefügg, és ezért is örültem nagyon azoknak az énekeknek, amik most az előbb elhangzottak, az, hogy Krisztusnak a szeretete van az életünkben. Krisztusnak a szeretete szorongat, mondja Pál apostol, azt nem tudom, hogy följegyeztem-e, majd mindjárt jön ez a Wesley idézet is. A Krisztusnak a szeretete, amelyik szorongatja az életemet. Hogy keresztényként arra vagyunk elhívva, hogy felismerjük Krisztusnak a szeretetét. Arra vagyunk elhívva, hogy felismerjük mindazt, amit Jézus tett értünk ott a kereszten, és ez megragadja az életünket, megragadja a szívünket, és ne tudjunk mást mondani erre, csak azt, hogy az Úrnak a jósága az, ami betölti az én szívemet. Az Úrnak a szeretete az, ami betölti a szívemet. Miért szeretjük az ilyen dicsőítő énekeket, főleg azokat, amik ilyen szerelmes énekek Jézushoz? Azért, mert kifejezik mindazt, ami bennünk van. Miben vagy más, mint ez a világ? Elsősorban abban, hogy Krisztusnak a szeretete van az életedbe. Hogy Krisztusnak a szeretete megragadott téged. Miért? Azért, mert kaptál egy kijelentést a Golgotai keresztről. Kaptál egy kijelentést arról, hogy Jézus azon a kereszten érted, szenvedett. Érted, halt meg. Legalábbis Pál így magyarázza, hogy hogyan szerezte meg a Krisztusnak a szerelmét az életébe. És mihelyt ezt megértetted, hogy Jézus értem halt meg. Jézus az én bűneimért halt meg. Onnantól kezdve már nem tudsz ugyanúgy élni, mint ez a világ. Onnantól kezdve azt mondod, ha valaki engem így szeretett, akkor a legkevesebb, hogy én is átadom az életemet neki. És teljes szeretettel fogok fordulni felé. Pál azt mondja, hogy Krisztus szeretete kényszerít engem. Az egész szolgálati motivációja Pálnak valójában ez volt, hogy Krisztus szeretete van a szívébe. Nem egy vallást követünk, nem valami tantételeket követünk, hanem szeretjük a mi Urunkat. Szeretjük azt a Jézust, aki megváltott bennünket. És hogyha ezt tesszük, akkor mások leszünk, mint ez a világ. Sőt, mások leszünk, mint a vallásos kereszténység. Mások leszünk, mint azok, akik csak úgy eljárnak, valami miatt eljárnak egy keresztény közösségbe. Krisztus szeretete szorongatja az életemet. És akkor itt... itt van ez, igen. És akkor itt szeretnék még egy gondolatot hozzáfűzni, hogy mennyire fontos, hogy az Istennek a jelenléte az életünkben van. John Wesley-t nem tudom hányan ismeritek, amikor már a halálos ágyán volt, és alig bírt beszélni, és még akik hozzá legközelebb voltak, ők is éppen csak megértették, hogy mit mond. A következőt mondta, hogy felemelte egy kicsit a karját, és a kis elcsukló hangján az életének végén ennyit mondott, egyfajta összegzésként. A legjobb az egészben, hogy Isten velünk van. A legjobb az egészben, hogy Isten velünk van. Vagy a legfőbb jó az életben tudni azt, hogy Isten velünk van. Különböző fordításai vannak ennek. És valóban így van. Miben vagy más, mint ez a világ? Mi az a többlet az életedben, ami megkülönböztet téged ettől a világtól, ami erőt ad neked ahhoz, hogy holnap reggel is fölkeljél? Az, hogy tudom, hogy Isten velem van. Tudom, hogy Isten az én oldalamon áll. Az a mindenható, örökkévaló Isten, aki teremtette a világot, akinek a szemei át meg átjárják ezt a földet, és keresi azokat, akiket ő megállthat, hogy én is az ő szeretetének a céltáblája vagyok. Hogy én is a jelenlétem után vágyakozik az Úr. Hogy velem legyen a legfőbb jó ebben az életben. Hogy tudjuk, hogy Isten velünk van. A következő gondolat, az egy boldog reménység. Egy élő reménység, amit szeretnék elétek hozni. Az 1 Péter 1.3-ból van ez a következő ige szakasz. A levelének az elején mondja, áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre. Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Tehát itt Péter nem kevesebbet állít, mint azt, hogy az újjászületés az egy élő reménységre szól a mi számunkra. Egy élő reménység, aminek az alapja természetesen Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása volt. Egy élő reménységre születtünk. És gondoljatok bele, amikor megtértél, amikor újjászülettél, akkor Isten ebbe az élő reménységbe helyezett téged be. Vannak, akik gazdag családba születnek, úgy szoktuk mondani, hogy ilyen, ezüstkanál van a szájukba, és akkor abban a közegben élhetik le az életüket. Mások szegény családba születnek bele, nekik az jutott. De amikor te Krisztusban születsz újjá, akkor az élő reménységre születsz újjá. Akkor belekerülsz Istennek ebbe az élő, boldog reménységébe, ami betölti aztán az életedet. Hogy teljesen mindegy, hogy milyen közegbe születtél meg elsőnek, lehet gazdag családba, lehet szegény családba, de most már ebbe az élő reménységbe lehetsz. Most már egy olyan tiszta lappal indulhatsz az Úrral, amiben óriási távlatok nyílnak előtted. Élő reménység. És nem csak a földi életre szól ez az élő reménység, arra is egyébként az eredeti szó, mindjárt mondom a jelentését, várakozás, pozitív kimenetelbe vetett hit. Szól a földi életünkre is, hogy Krisztussal már itt a földön egy olyan életet tudunk élni, ami kedves ő előtte, ami számunkra is gyönyörűség, például ad az Úr örömöt, amiben szintén más vagy, mint ez a világ, ad Isten békességet neked az életed során, ami megint csak mássá tesz, mint a világ, de ez az élő reménység elsősorban a halál utáni életre vonatkozik. Élő reménységet kaptunk arra, hogy tudjuk, hogy az életünk az nem fog véget érni a halálunkkal. Egy élő reménységünk van arra nézve, hogy amikor meghalunk, akkor az örök élet vár bennünket. Milyen hatalmas távlatokat ad. És újra csak azt mondhatom nektek, hogy hihetetlennek hangzik. Nagyon is hihetetlennek hangzik. Hogy van élet a halál után. Hogy Isten vár bennünket azon a napon, amikor lehunjuk a szemünket. Vár bennünket egy új élet. De ez az igazság. Ez az igazság, hogy van élet a halál után. És a hívőket ez a fajta reménység tölti be már itt a földi életükben. Lehet, hogy nehézségek vannak, lehet, hogy küzdelmek vannak az életünkben, lehet, hogy megrémiszt téged is a halál, ugyanúgy, ahogy mindenki mást megrémiszt, mert éppen egy olyan betegségben vagy, vagy éppen egy olyan élethelyzetben vagy, de keresztényként tudhatod, hogy az élet az több, mint ez a puszta lét. Hogy az élet az több, mint az a fizikai 70-80, vagy akár még rövidebb élet, mint amit az emberek általában élnek. Billy Graham-től származik ez az idézet. nem olyan régen halt meg, 100 éves korában, tehát betelve az élettel. Ő azt mondta, hogy egy nap majd azt fogjátok olvasni rólam, hogy meghaltam. Egy szót se higgyetek el ebből. Nem haltam meg, nagyon is élek, jobban élek, mint most, amennyire itt a földön élek. Nem haltam meg, csak lakcímet cseréltem. Lakcímet cseréltem. Feladtam ezt a földi sátramat egy mennyei palotáért, mert ez az eredeti szó, amikor Jézus azt mondja, hogy elmegyek és helyet készítek nektek. Palotát készítek nektek. A hívő ember azt tudja, hogy az élete az igazából akkor kezdődik. A halál az csak egy vessző. A halál az csak egy vessző a valódi élet előtt. És bármilyen körülmények között is vagy, úgy élheted az életedet, hogy tudod, hogy van egy élő reménység a szívedbe. Hogy van egy élő reménység a szívedbe. Milyen hatalmas távlatokat ad ez? Milyen örökkévaló távlatokat? Hogy nem kell, hogy a haláltól való félelem megkötözze az életünket. Nem kell, hogy azt gondoljuk, hogy az élet az egy ilyen 2,5 méter mély gödörbe fog véget érni. Nem, az élet majd egy koronázással fog egy része lezárulni, és aztán kezdődni az új. Amikor Jézus, az igazságnak az ura, megajándékoz bennünket az életnek a koronájával. A hívő ember ennek a tudatában éli a mindennapi életét. És emiatt a tervei, a hosszú távú tervei is teljesen mások, mint ennek a világnak. A világ azt gondolja, hogy élvezd ki, amíg lehet itt a földi életet. Isten meg azt mondja, hogy várjál, mert az igazi még csak ezután jön. Add nekem a te szívedet. Add nekem a te életedet, most, amíg itt vagy ezen a földön. És ez a harmadik, vagy negyedik, már nem is tudom, hogy hol járok, éppen, amit nagyon fontosnak érzek még elmondani, hogy van egy küldetésünk ebben a világban. Hogy miben vagyunk mások, mint ez a világ? Hogy van feléjük egy küldetésünk. Van a világ felé egy küldetésünk. Azok felé, ahonnan mi kijöttünk annak idején. És ez a küldetés, ez valójában nem a miénk, csak megbizattunk vele. Ugye van egy nagyon kedves ige, talán ezt fel is írtam, hogy ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ezen a világon. Beszéltünk arról, hogy krisztusi természet, beszéltünk arról, hogy a keresztény élet az azt jelenti, hogy egyre inkább olyanná válsz, mint Jézus, amilyen volt, és itt most egy lépéssel tovább megyünk. Ha olyan vagy, mint Jézus, akkor úgy is éljél, úgy is cselekedj. Ugyanaz a küldetésed, mint ami Jézusnak volt. Ahogy őt küldte az Atya ebbe a világba, azért, hogy megváltsa a világot, ugyanúgy küld bennünket is Jézus el ebbe a világba. Kihoz bennünket, ebből a világból megváltoztat bennünket, aztán visszaküld bennünket. Erről szól egyébként a Márk 3, amikor Jézus magához hívta a tanítványokat, és aztán kiküldte őket. És ez a kiküldetés, ez már elhangzott a mai nap, Attila az alkalom elején már talán fel is olvasta az egészet, ez a nagy missziós parancs. Úgy szól, hogy elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves keresztény testvérem, itt a szombathelyi baptista gyülekezetben küldetésünk van a világ felé. A hívő életben erre kaptunk elhívást, hogy az Istennek az üzenetét, Jézus Krisztusnak az örömhírét elmondjuk az embereknek. Ennek két része van. Egyrészt van az általános üzenet, amit az egyház hirdet ebben a világban, és vannak evangélistáink, vannak olyanok, akik a terekre, utcákra kiállnak, és hirdetik az evangéliumot erővel, hatalommal, a Szentléleknek a különböző megnyilvánulásaival, jelekkel és csodákkal megerősítve, és vannak az egyéni bizonyságtevőink, amire mindnyájunkat elhívott az Úr. Hogy te személyesen a környezetedbe elmondd azt, hogy mit tett veled az Úr. Hogy személyes bizonyságot tegyél, hogy ilyen volt az életem. Ahogy én is elmondtam ezt az igehirdetés elején. Hogy hogyan szólított meg az Úr 20 évesen. Hogyan változtatta meg az életemet. Egyáltalán hogyan tettem szert erre a pluszra, erre a többletre, ami az életemet jellemzi. Olyan gyakran oda jönnek hozzám emberek, hogy Csabi, te még mindig mosolyogsz. Hogy te miért vagy olyan mosolygós, olyan örvendezős? Vagy miért vagy olyan nyugodt? Ez az a többlet, amit észrevesz a világ is rajtunk. És akkor el tudom nekik mondani, hogy azért, mert befogadtam Jézust a szívembe. Azért, mert Krisztus szeretete betölti az életemet. Azért, mert van egy élő reménység a szívembe, hogy itt a földön is az Úré vagyok, meg amikor meghalok, akkor is az Úré leszek ott a mennybe. Egy örökké valóságot vele együtt élve. És örülök, mert Isten nem csak megváltott, de még használ is ebben a világban. Örülök, hogy a halandó kezeimmel tehetek valamit a halhatatlan Istenért. Az Istennek a munkájáért. Testvérek, az egyik legnagyobb kiváltság a földi életünkben az, hogy Istennek a munkatársai lehetünk. Az, hogy Isten megbízott bennünket azzal, hogy az evangéliumot hirdessük ebben a világban. Nem feltétlenül utcai prédikátorként, ez a turn or burn, térj meg vagy elkárhozol típusú prédikátorokra vonatkozik, hanem arra, hogy Krisztusról beszélj. A legnagyobb kiváltság erről a leghatalmasabb üzenetről beszélni ebben a világban. Nem tudok ennél nagyobb kiváltságot egy ember életében, mint hogy Isten munkatársává lesz. És ez megoldható a nyomdában is, megoldható a péküzletben is, megoldható a számítógéped mellett, amikor könyvet fordítasz, megoldható, ahol éppen vagy. De a lényeg az, hogy ebben is különböz ettől a világtól. A világnak is vannak üzenetei számodra, a világnak is van egy küldetése, az, hogy téged visszavigyen, az, hogy téged eltántorítson a hitnek az útjáról, de nagyobb az, aki bennünk van, mint aki ebben a világban van. És én ezzel szeretném zárni, hogy a keresztény élet az Krisztusnak a követése, az úgy is lehetne mondani talán, hogy az Istennel való kapcsolatnak az új szövetségi módja, az Krisztusnak a követése. És Krisztusnak a követése az azt jelenti, hogy egyre inkább az ő befolyása alatt éled az életedet. Azt jelenti, hogy egyre inkább olyanná válsz, mint az a názáreti, akiről olvasol abban a nagy könyvben, abban a fekete könyvben, ami csak kívülről fekete, de belül, ha kinyitod, akkor világos. Hogy egyre inkább olyanná válik az életed, mint amilyen az övé, egyre inkább átérzed azt a felelősséget, hogy szolgálnod kell ebben a világban, és hogyha ezt teszed, akkor a világ fel fogja ismerni, hogy itt valami más van jelen. Itt nem te vagy végső soron jelen, hanem itt az az Isten, akit te szolgálsz. Ahogy Pál mondja, hogy az Isten, akinek én szolgálok. Ő mutat meg nekem dolgokat. És nem tudom, hogy a te keresztény életed hol tart jelen pillanatban, hogy mennyire gondolod azt, vagy mennyire érzed azt, hogy más vagy, mint ez a világ. Nem tudom, hogy ebben hol tartasz. Lehet, hogy még az első lépés sem tetted meg. Még nem tértél meg. Nem adtad át az életedet az Úrnak. Én szeretnélek most egy imába vezetni téged, hogyha szeretnél megtérni az Úrhoz, és aztán majd imádkozunk azokkal is, akik szeretnék megerősíteni, újra elkötelezni az életüket. De először azokhoz szeretnék szólni, hogy még akik még soha nem adták át az életüket Jézusnak. De most hallod az Úrnak a szavát, ahogy én hallottam annak idején ott abban az éjszakában, az osztrák-magyar határon, teljes menetfelszerelésben, és Isten azt mondta, hogy a te bűnöd miatt halt meg Jézus. Akkor szeretném, hogyha elmondanád velem ezt az imádságot. Istenem, jövök hozzád. Megértettem, hogy bűnös vagyok, akinek szüksége van a megváltásra. Úr Jézus, befogadlak téged a szívembe. Legyél az életem ura. A mai naptól kezdve veled akarom leélni az életemet. Kérlek, szabadíts meg minden gonosz dologtól, és add, hogy neked kedves legyen az életem. Ámen. És most azokért is szeretném, hogyha imádkoznánk, akik szeretnék újra elkötelezni magukat az Úrnak. Hogyha úgy érzed, hogy nem sokat lát a világ Krisztusból benned. Hogyha úgy érzed, hogy szükséged van egy kis megerősítésre, segítségre, hogy ez a többlet megjelenjen az életedben, ez a plusz megjelenjen az életedben, akkor gyere imádkozz velem. Atyám, tudod, hogy szeretlek. Neked köteleztem el az életemet. Uram, látod a megfáradást. Látod, Uram, hogy időnként ellankadok. Látod, hogy legyőz a világ, az önzés. Szeretném újra elkötelezni magamat neked. Kérlek, Jézus, a te szellemed által erősítsd meg az én hitemet. Erősítsd meg azt a tudatot, hogy velem vagy. Erősítsd meg, Uram, az élő reménységben. Erősítsd meg az engedelmességben. Uram, de mindenek előtt add nekem vissza az első szeretetet, amivel kezdetben szolgáltalak, imádtalak. Mert azt szeretném, ha kedves lenne az életem előtted. Kérlek, segíts! Amen. Az Úr áldjon meg benneteket.